Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. július 15-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Ma van egy készülék a szívemen. Az orvos rendelésre hívott, és azt mondta, önnél kénytelenek vagyunk egy 24 órás vizsgálatot elvégezni. És most remélem nem gondoljátok, hogy sheriff vagyok, mert itt van ez a készülék az oldalomon. A szívem gondot okoz valóban. Ugyanakkor nagyon hálásak vagyunk az Úrnak mindenért, és sok üdvözlettel lettem megbízva átadni mindazoktól, akikkel az elmúlt napokban találkoztam. A házi összejövetelek is nagyon szépek, igazán szépek. Bécsben is megtapasztaltunk valami csodálatosat sok év után. Amikor lent voltunk Kitzében, érkezett egy telefonhívás. Néhány testvérnő volt ott, akik talán 12 évvel ezelőtt hallottak rólunk vagy bennünket Bécsben, és ennyi időre volt szükségük, hogy megértsék, hogy nekik is bibliai keresztségre van szükségük. De a késő még nem túl késő. Így egy rövid órát töltöttünk ott is, előkészületeket végeztünk, és még segítséget is tudtunk nyújtani nekik. Amikor aztán azt mondtam, hogy imádkozni akarunk, az egyik testvérnő kirohan, és hozott néhány fejkendőt. Amikor meghallotta, hogy imádkozni akarunk, ugye, hozta a fejkendőket. És amint tudjátok, én nem vagyok mindig finom érzékeny, nem vagyok mindig diplomatta. Ugyanakkor azt is mondtam, rendben, akkor várjunk még egy kicsit az imádsággal, üljetek le nyugodtan, szeretnék először felolvasni valamit a Szentírásból, mielőtt feltennétek a fejkendőtöket. Azt mondtam, erre még mindig van idő, miután felolvastam a Szentírást. És most magam is nevetnem kell, mert ez olyan spontán jött. Majd felolvastam az 1. Korintus 11-ből. És amikor az első részt felolvastam, az egyik testvérnő azt mondja, látod, és ő volt a hajtóerő ebben az új ügyben. Az első versekben ez áll, hogy nem illik a nőnek fedetlen fővel imádkozni, vagy profétálni, mert azzal meggyalázza a fejét, és az angyalok miatt. És újra azt mondja a mellette lévőnek, aki olyan közel állt hozzá, aki talán nem értette meg teljesen a fejkendővel a dolgokat, látod. Majd azt mondom, igen, egy pillanat, és mindjárt meglátjuk együtt, hogy miről is van szó. Aztán felolvastam a 13, 14 és 15. verset, akkor felugrik a másik, akinek előzőleg az lett mondva, látod, és azt mondja, igen, most már látom. És azt mondja, hála legyen Istennek, hogy többé nincs szükségünk ezekre a fejkendőkre. És ez határozottan, hogy egy csodálatos élmény volt. Semmi magyarázat, egy szó, egy mondatot sem kellett mondanom kiegészítően. Épp, hogy csak végig tudtam olvasni az íge szakaszt, aztán megszólalt a másik testvérnő rögtön. Így a testvérnők is megszólalhatnak egy összejövetelen, ha jó tesz, ha hasznos. Mégis úgy van, nagyon örültem én magam is, mert ha még tologatni kell, és magánórákat kell adni, akkor soha nem jön létre egy ilyen szép születés, ugye? Mindazonáltal, ha Isten szelleme az, ami közre működik, meggyőz, kinyilatkoztat, rábizonyít, akkor egyszerűen megtörténik, és akkor zhangban van Isten ígéjével is. Aztán hétfőn este még a Svájcban voltam. Ott, Kreuzlingenben volt egy szép összejövetelünk, egy összejövetel tanúságtételekről, és nagyon jót tett hallani, Amikor a testvérek szép számban, ezúttal sajnos csak testvérek voltak, akik tanúságot tettek arról, hogy milyen nagy vagy jelentős lett számukra Isten ígéje. És ez új bátorságot adott nekem, új reménységet, mert visszaigazolta, hogy Isten ígéje valóban megvalósítja azt, amiért el lett küldve. A végidők üzenetének csodálatos oldala az, hogy nálunk a dolog nem úgy, merjem úgy mondani, nincs ránk való tekintettel, hanem kiegyensúlyozottal tartalmazza Isten teljes üdvösség határozatának a hirdetését. És mi felismertük az örökké megmarandó Isten ígéjének értékét, a felbecsülhetetlen értékét. Érzelmekről sokan tudnak beszámolni, áldásokról is bizonyosan, gyógyulásokra és sok minden másról is nagyon sokan tudnak beszámolni. Ebben a tekintetben talán mi vagyunk a legutolsók. Előfordulhat, hogy mi vagyunk úgy a hátsó lámpa ebben a tekintetben. Mindazonáltal, amikor a dolog lényegéről van szó, az ígéről, akkor a dolgok megfordulnak, akkor az utolsók lesznek az elsők, és ezért nagyon hálásak vagyunk a mi Istenünknek. Ez igazán nagyon sokat jelentett nekem. Még egy félreértést is tisztázhattunk. Az életben nem lehetünk elég óvatosak a szavak megfogalmazásában. Volt ott egy testvérnő, aki különböző dolgokat mondott nekem, akkor aztán nem emlékszem rá, de ő azt mondja, és akkor biztosan így is lehetett. Én csak annyit mondtam neki, ezek a dolgok a vesztedet fogják okozni. Ezzel azt akartam jelezni, hogyha továbbra is ezzel gyötri magát, foglalkozik vele, és amennyire csak lehet alábeti magát nekik, akkor ezek a dolgok tönkre fogják tenni. És most 2 évvel később megkérdezi tőlem, tényleg úgy gondoltad, hogy tönkre fogok menni? És akkor magamban azt gondoltam, testvérnő, hiszen ezt nem is mondtam, még csak nem is gondoltam. És röviden magyarázatot adtam a mondattakra. Ekkor könnyek szöktek a szemében, majd így mondja, hogyan is lehet valamit így félreérteni. Hát igen, mondom, testvérnő, gondolj csak bele, amit előzőleg mondtál részemről, csak egy válasz volt a mondottakra. Így Isten ebben a tekintetben is segíteni tudott, és nagy volt az öröm. Mindenben nagyon oda kell figyelni, hogy az ördög ne tudjon horgot akasztani a szavakba. Ő éppen azoknál fogja megragadni az alkalmat, akik komolyan gondolják, akik meg akarnak felelni Isten előtt. Éppen ott minden erejét latba vetni nálunk, hogy valahol horgot akasszon, azzal a szándékkal, hogy kárt okozzon. De aki Istenből van, az jól ismeri az írást, amelyben írva van a sátánról, az ő gondolatai ismertek nekünk. Istennek gondolatai a szeretettel és a megbékéléssel vannak összefüggésben, a sátánnak pedig pontosan az ellenkező gondolatai vannak. Ő kénytelen ellenünk lenni. És mi csak reméljük, hogy azzal, amit mondunk, vagy gondolunk, gyakran a körülmények miatt van, hogy azt mondjuk, amit mondunk, vagy ahogy mondjuk. Ugyanakkor, aki nem ismeri a körülményeket, annak nehéz lesz bizonyos dolgokat beosztályozni. Én szeretném ezt itt esetleg tisztázni. Az év végén ezen a helyen mindenkinek szívből köszönetet mondtam. Kerestem a fiatalembert is, aki itt zenélt, de nem láttam, találtam meg. És miután eltelt egy bizonyos idő, láttam, hogy néhány fiatal emberrel együtt bejön az ajtón, és leül velük oda. Abban a pillanatban megköszöntem neki is, hogy ezelőtt elment néhány fiatal emberrel, és nem volt a teremben, ezt nem tudhattam. Én megkerestem őt. Vannak dolgok, vannak bizonyos dolgok, amelyeket csak akkor lehet beosztályozni, ha az összes tényt ismerjük. És én ezt határozottan szeretném, ha elnézést kérek, de ezt nem tudtam megváltoztatni. Ez egy olyan tényállás volt, amelyet a körülmények kényszerítettek rám, és ezt a mai napig nem tudom megváltoztatni. De azt szeretném mondani, függetlenül attól, hogy ő jelen van-e vagy sem, én hiszem, hogy mindannyian szívből hálásak vagyunk Istennek az ilyen tehetségekért, és különösen azokért a fiatalokért, akiknek más irányú érdeklődésük is lehetett volna, akik ugyanígy az életüket és tehetségüket mégis az Úr rendelkezésére állítják. Hadd legyünk hálásak értük. Én hiszem, hogy mindannyiunknak jót fog tenni, ha egyszer ezt nekik is megmondjuk. Az időben elhangzott jó szó nem kerül semmibe, viszont nagyon sokat eredményezhet, csodákat tehet. És így hadd legyünk hálásak valóban mindenért, mindenkiért, minden szolgálatért. Ezt csak azért mondom, hogy senki ne legyen tovább terhelve azzal, hogy felesleges gondolatokkal kell foglalkoznia, hogy senkinek ne kell feleslegesen megterhelnie magát, hogy senkinek ne legyen a szívében a legkisebb sérelem sem. Hiszen erre nincs hely, nincs idő, ennek semmi értelme nincs, nincs is szükség rá. Az íge, amelyet már hallottunk, egy csodálatos íge szakasz. Először is egy kérdés van feltéve, honnan jött nekem a segítség, vagy honnan fogom a segítséget kapni. Aztán a válasz, az én segítségem az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Hányszor feltehetjük mi is a kérdést, honnan fog vajon érkezni nekem a segítségem? A mi válaszunk is ez, az én segítségem az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Ő nem hagyja, hogy a lábad elbizonytalanodjon, nem szunnyad a te őrződ. Nem, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Ő nem csak Izrael népe felett őrködik, hanem a vérrel megváltott sokaság felett is, hiszen ő ugyanaz. Izrael népének az Isten a mi Istenünk is, és a megváltó a mi megváltónk. Csupán egy valaki az Úr, és ő az Isten. A 122. Zsoltárban ez áll. Nagyon örültem, amikor azt mondták nekem, hadd zarándokoljunk el az Úrházához. Így lábaink most a te kapuidban állnak, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te újjál épült város, mint egy olyan város, amely szilárdan áll önmagában. Ahova felvonulnak a törzsek, az Úr törzsei, az Izrael népe számára szóló utasítás szerint, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott voltak felállítva egykor az ítélő székek Dávid házának székhelyei. Ajánljátok fel Jeruzsálemnek a békeköszöntést. Üdvösség azoknak, akik szeretnek téged. uralkodjon a békesség a te falaid között, és legyen nyugalom, biztos nyugalom a te palotáidban. Folytathatnánk az olvasást. Én ma egy kicsit olvastam a korintusiakhoz írt levélből. Ezúttal a Luther fordítást használtam, hogy kíméljem a szemeimet. Még azok sem lesznek fiatalabbak, és nem javulnak. És itt a második fejezetben olyan csodálatosan van írva, amit talán ma este bibliai tanulmányként, bibliai elmélkedésnek szeretnék felvenni. Elhatároztam magamnak, hogy csapdát állítok nektek, de jó értelemben, nem rosszban, csak hogy meglássuk, vajon láttuk-e már ezt így, ahogy ma feltűnt nekem a Szentírásból. Első Korintusbeliek, második fejezet, itt az első versben mindjárt ez áll, vagy az első verstől. Így tehát én is, amikor hozzátok érkeztem, szeretett testvéreim, nem azzal a szándékkal jöttem, hogy lenyűgöző ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten tanúskodását. Nem, hanem azt határoztam el magamban, hogy nem mutatok fel nektek más ismeretet, csak Jézus Krisztusét, a megfeszítettét. Talán olvassunk tovább a hatodik verstől. Azt azonban, amit mi előadunk, az mégis bölcsesség a tökéletesek előtt, de nem a világidő bölcsessége, sem a világ kárhozatra ítélt uralkodóinak a bölcsessége. Nem, hanem Isten elrejtett titkos bölcsességét terjesztjük elő, amelyet Isten az idő kezdete előtt előre elrendelt a mi megdicsőlésünkre. Ezt a bölcsességet a világ uralkodói vagy fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, úgy nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Sokkal inkább, amint megvan írva, úgy jött, amit szem nem látott, fül nem hallott, és amiről semmiféle sejtelme sem volt az emberi szívnek, nevezetesen azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Most már itt megállok, és itt következik a kérdésem is. Mire van utalással ez a vers? A 9. vers. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és amiről semmiféle sejtelme sem volt az emberi szívnek, nevezetesen azt, vagy arról, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Mire vonatkozik ez a vers? Mindannyian egyetértetek-e azzal, hogy ez a dicsőségre vonatkozik, odafent, 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 amire mindannyian várunk? Egyetértektek-e ezzel? Ne mondjátok ki túl hangosan a feleletet. Fontoljátok meg, hogyan mondjátok ki hangosan az igent, mert bejelentettem, ugye, hogy át akarlak verni titeket. Nem, nem igazán akarom. Ugyanakkor ma felfigyeltem valamire, ami szintén ide tartozik, hogy Isten valami olyat készített nekünk, ami meghaladja mindazt, meg fogja haladni mindazt, amire csak gondolunk, amit kifürkészhetünk, hiszen azt tudjuk, mert ez nem titok. De minden alkalommal, amikor az Új Szövetségben megtaláljuk a megfogalmazást, ahogy megvan írva, akkor kötelesek vagyunk annak a pontnak a nyomára jutni, ahol az, amit olvasunk, valóban megvan írva. Elolvasom még egyszer. Sokkal inkább úgy történt, hogy úgy jött, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott. és amiről semmiféle sejtelme sem volt az emberi szívnek. Aztán mégis elővettem Ézsaiás 64. fejezetének a 3. versét, felnyitottam, és itt úgy tűnik fel van tárva előttünk, vagy megvan adva számunkra kulcs ahhoz, amit Isten előkészített azoknak, akik szeretik őt. Hiszen ő azt mondta, aki engem szeret, azt én is szeretem, és annak kinyilatkoztatom magam. Be kell vallanom, hogy itt a Luther fordításban talán egy kicsit világosabb a megfogalmazás, ami a megfogalmazást illeti. Elolvasom a 3. verset. És hogy ősidők óta semmi nem szerzett tudomást róla, senkinek a füle nem hallotta, senkinek a szeme nem látta, hogy lenne egy Isten rajtad kívül. Elolvassam-e még egyszer, amit fül nem hallott, amit szem nem látott, egy Isten rajtad kívül, aki elősegíti, vagy hasznukra van azoknak, akik benne reménykednek. Itt tehát nem a paradicsomról, nem valami szépségekről, vagy dicsőségről van szó, hanem Istenről. Amit fül nem hallott, amit szem nem látott, hogy egy Isten lenne rajtad kívül. Hát nem lett nagyszerűvé számunkra, hogy csak egy Istenben hiszünk, az egyetlen igaz élő Istenben, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében, egyetlen szem sem látott soha, egyetlen fül sem hallott soha, hogy lenne még egy más Isten rajtad kívül, aki úgy elősegíti, hasznukra van azoknak, akik benne reménykednek. Hadd térjünk csak vissza. Előzőleg azt mondtam, itt az a megfogalmazás áll az 1. Korintus 2.9-ben, hanem eljött, vagy elérkezett, nem pedig el fog jönni, hanem eljött. Elérkezett, ahogy meg van írva. Kinek volt maga előtt a menge fordítás, hogy elolvassa? Ugye nem el fog jönni, hanem eljött. Melyik vers volt még egyszer? A 9. vers, ugye? Az 1. Korintus 2.9. vers. Sokkal inkább amit meg van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és amiről semmiféle sejtelme sem volt az emberi szívnek, nevezetesen azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Amen, amen. Elkészített azoknak, akik szeretik őt. Most tovább olvasom, hogy mit készített el nekik. Közvetlenül a 10. versben áll, utalva 9. és 8. vers, és így tovább. Nekünk azonban kinyilatkoztatta, vagy feltárta ezt Isten az ő szelleme által, mert a szellem kinyomoz mindent, még az Istenség mélységeit is. Mert ki ismeri az ember belső lényét, vagy jellemvonását az emberek közül, de hiszen csak a szellem egyedül, aki az adott emberben lakik, ugyanígy senki sem ismerte fel Isten belső lényét, csak egyedül Isten szelleme. Értitek-e, miről van szó? Nekünk pedig ki lett nyilatkoztatva az ő szelleme által. A szellem mindent kinyomoz, még az Istenség mélységeit is. Ugyanígy senki sem tudja, mi van Istenben, mi zajlik le Istenben, csak egyedül Isten szelleme. Mi azonban nem a világ szellemét kaptuk, nem a világ szellemében részesedtünk, hanem az Isten szelleméből, hogy azt is megismerjük, amit Isten ajándékozott nekünk. És erről beszélünk is. Nem olyan szavakkal, amiket az emberi bölcsesség taníthatna, hanem olyan szavakkal, amiket a szellem tanít. És a szellemi dolgokat szellemi embereknek magyarázzuk. Ebben az a lényeg, hogy Isten szelleme kinyilatkoztatja nekünk az istenséget. Bevezet minket abba, amit senki sem látott, amiről senki nem hallott, amiről embernek fogalma sincs. Nem lehet. Ha az ember képes lenne felismerni, vagy megismerni Istent, akkor nem lenne szükségünk Jézus Krisztus kinyilatkoztatására, egyáltalán nem. A tény azonban az, hogy senki sem képes kimondani, vagy kijelenteni, hogy Jézus az Úr, csak egyedül a Szent Szellem által, és kegyelemből, vagy kegyelem által láthatjuk, milyen összefüggésben áll ez az egész írva. Minden alkalommal a témánál kell maradni. Az első versben azt olvastuk, nem lenyűgöző ékes szólással és nagy bölcsességgel hirdetni nektek Isten titkát, Isten bölcsességének a titkát. Ti ismeritek Branham testvér prédikációját, Krisztus az Isten kinyilatkoztatott rejtélye. Az egyiknek elrejtve, a másiknak kinyilatkoztatva. Itt ez áll. Hirdetni nektek Isten titokzatosságát. Aztán folytatódik a hatodik, hetedik vers, a hetedik vers például, hanem Isten bölcsességéről beszélünk, amely a titokban van elrejtve. Isten bölcsessége a titokban rejlik. Pál apostol így írt Timóteusnak. Ez esetben cáfolhatatlanul nagy az üdvösségre jutás titokzatossága. Ugyanakkor Isten bölcsessége rejtve van a titokban, ahogyan Isten is el volt rejtve Krisztusban, és nem volt látható a természetes szemnek. Hiszen mindenki találgatta és tanakodott, ki is lehet ez? Honnan származik ez a csodatejvű ereje, amely titokban el van rejtve, amelyet Isten előre elrendelt, eleve elrendelt minden időknek előtte a mi dicsőségünkre. Ez a megdicsülés nekünk is fenn van tartva, hiszen várjuk a testünk átváltoztatását, testünk átalakulását, és tudjuk, hogy amikor az Úr a megdicsülés hegyén egyszer csak teljesen másképp nézett ki az ő tanítványai előtt, mint előzőleg. Arca már nem olyan volt, mint előzőleg, hanem egyszer csak a ragyogott a tekintette mind a nap, teljes erejében. Ruhája már nem volt szokványos ruha, hanem ragyogó fehér. Ők megdicsülve látták őt. Úgy látták őt, ahogy János is látta őt azután a Pátmos szigetén. Itt arról van szó, nevezetesen Isten bölcsességéről, amely el van rejtve a titokban, amelyet Isten előre vagy eleve elrendelt a mi dicsőségünkre. Aztán a nyolcadik versben, akit a világ uralkodói vagy fejedelmei közül senki sem ismert fel, mert ha felismerték volna őt, úgy nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Itt az Isten báránya, aki keresztre lett feszítve, a dicsőség urának lett megnevezve. És ő valóban az, és ő mindörökké az is marad. Még ha ideiglenesen, vagy átmenetileg letette, vagy levetette az ő istenségét, ő mindörökké ugyanaz marad. Még ha időközben különböző megjelenési formákban is megnyilvánult, hogy a megváltáshoz tartozó minden területet érzékelhetően magába foglalhassa. Valaki megkérdezett engem ezen az utazás során, egy klagenfurti orvos volt, azt kérdezi, milyen jelentősége van a Rút könyvének a Bibliában. Úgy értem, elolvastam, hiszen nem is olyan hosszú, de nem tudom, mit szűrjek ki belőle. Erre én azt mondtam, ez az egész Biblia egyik mélységes, legmélyebb könyve. Azért, mert abban azok felmentéséről, kiváltásáról van szó, akik rokoni viszonyban állnak, de eladósodtak. És az arról tanúskodik, hogy az, aki meg akart és kellett, hogy váltson bennünket, kénytelen volt egy rokonsági viszonyban lépni velünk, hogy aztán igényt tarthasson ránk. Bizonyára ezért van a zsidókhoz írt levélben megírva, ugyanúgy, ahogy a gyermekeknek közös részesedésük van a húsban és a vérben, úgy ő is részesült a húsban és a vérben, hozzánk hasonlóvá lett, rokonsági viszonyba lépett velünk, hogy kiválthasson, vagy megválthasson minket. Az emberek ezt nem igazán értik meg, de ha ezt majd szellemi szemmel látjuk, noha felmerülhet a kérdés, amit mégsem szabad feltenni, hogy Isten miért is éppen ilyen példákkal, ilyen egyszerűséggel jelenítette meg az ő végtelenül dicsőséges, üdvösséges kapcsolatos tervét. Ez azonban Isten módszere, mindent a legegyszerűbb módon bemutatni, előadni, hogy mindenki megérthesse. Amikor az Úr a Földön járt, nem használt bonyolult matematikai ábrázolásokat, vagy függvényeket. A szántóföldről, a búzáról, a gyomról beszélt, sok mindenről beszélt, a halászatról is, már mindenféle lehető dolgokról, amit minden ember meg tudott érteni. Azt is tudjuk, hogy Branham testvér is ehhez hasonlóan gyakorolta Isten szellemének vezetésével. Erre még visszatérek. Ez nagyon fontos lett számomra. Minden, ami a dicsőségben vár ránk. Az elmúlt napokban valahol énekeltünk egy éneket, nyitva állnak a gyöngykapuk, és még egy másik ének, az arany utcák, és így tovább. Ez mind szép és gyönyörű. Viszont úgy van, hogy először is át kell legyünk alakítva abban a megdicsült állapotban, amelyről itt írva van, hogy a mi Urunk is meg lett dicsőülve, megdicsült. Dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyel rendelkeztem te nálad, mielőtt a világ meg lett volna alapítva. Ugyanakkor azt is mondja arra, hogy ők is megdicsüljenek. Ez egyszerűen hozzátartozik, így van leírva. Akkor nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát, hanem úgy történt, ahogy megvan írva. Bekövetkezett, ami megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és semmiről semmiféle sejtelme sem volt az emberi szívnek, nevezetesen azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Már most mi ez a különlegesség ebben? Az Úr azt mondja, aki szeret engem, azt én is szeretem, és annak ki fogom magam nyilatkoztatni, fel fogom tárni magam. A világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem. Itt többről van szó, mint csak egy paradicsomról. Itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó, Jézus Krisztusnak egy megnyilvánulásáról. Mielőtt oda belépnénk, tudnunk kell, miről is van szó itt. Elolvasom még egyszer az ígét Ézsajásból, hogy fogalmunk legyen, hova tartozik. Talán még a második verset is felolvasom, majd a negyediket is. Még egyszer. Itt ez áll, Ézsás 64:3. azáltal, hogy várakozásainkat felülmúló félelmetes tetteket hajtasz végre, olyanokat, amikről nem hallottunk, hogy a hegyek megolvadnak előtted, és amikről nem hallottunk az őseink ideje óta. Fül nem hallott, szem nem látott, rajtad kívül egy más Istent. Amit szem nem látott, fül nem hallott, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. Nos, miről is van itt szó? Jézus Krisztus kinyilatkoztatása forog szóban. Isten kinyilatkoztatottan Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Aki engem lát, az látja az Atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az Atyát? Éppen azt szeretném, hogy ez olyan világosan álljon a mengefordításban, ahogy itt áll. De Luthernek volt egy tulajdonsága, amit jóvá kell írni neki. Neki volt egy egyedülálló, páratlan képessége, hogy megfogalmazza, szavakba öntse, amit mondani akar. Menge sokkal világosabban írt, sokkal hosszabb mondatokat alkotott, de amikor majd eljött a döntő pillanat, akkor itt egy határozottan mélységes kijelentés áll. Amit senki füle nem hallott, senki szeme nem látott, egy Istent rajtad kívül. Aztán itt áll leírva, ahogy olvastuk is, hanem úgy jött, ahogy le van írva, úgy következett be, amit szem nem látott. Ugyanis mi legyen az, amit szem nem látott? Egy más Istent rajtad kívül. Nem látott egy prófita sem hármat, nem látott egy apostol sem hármat vagy négyet. Isten minden egyes szeme, vagy minden Isten által felkent szem csak egy valakit látott, és nincs más Isten rajtad kívül. Hiszen ez az, amit az íge mond, ez a Szentírás. És ezért hálásak vagyunk. Itt ez áll, hanem úgy történt, ahogy megvan írva, bekövetkezett, ami megvan írva. Amen. Velünk is úgy történt, ahogy megvan írva. Halleluja, dicsőség Istennek, és elmondhatjuk azt is a magunk részéről, hogy Isten kinyilatkoztatta nekünk a szellem által. Tényleg mindannyian énekelnek a dicsőségről, több millióan vannak ebben az időben. De kinek tárta fel az Úr magát, ki látta a szellem által ezt az isteni kinyilatkoztatást, titokzatosságot, hanem úgy következett be, ahogy megvan írva, és ahogy megvan írva, azt olvastuk is, hogy senki füle nem hallott, és senki szeme nem látott egy Istent rajtad kívül valaha. Hiszen jelenleg sokan vannak, akik kétszeresen és háromszorosan látnak valamit vagy valakit. És ezzel összefüggésben azt mondja Branham testvér, valami nincs rendben a látásukkal, valami nem stimmel a szemüvegükkel. És ha felkent szemeink vannak, akkor valóban úgy látunk, ahogy a proféták láttak, akkor úgy látunk és hallunk, ahogyan Isten emberei láttak és hallottak, akik a Szent Szellem közvetlen vezetése és ihletése alatt álltak. Ma nagyon örültem ennek, és azt gondoltam magamban, milyen csodálatos, kik azok, akik be fognak lépni az ottani dicsőségbe. És a János 14 még mindig érvényben van, és sok más bibliai idézet is, amelyekben az Úr megígérte, hogy elmegy és helyet készít, és visszatér, hogy magához vegyen minket, és az új Jeruzsálem leírása is megvan adva, és mindez érvényben is marad. Itt azonban valójában a kinyilatkoztatások kinyilatkoztatásáról van szó, a titkok titkáról, amit senki füle nem hallott valaha, senki szeme nem látott valaha, egy Istent rajtad kívül, aki úgy elősegíti azokat, akik benne reménykednek. Magasztalva legyen a mi Istenünk, ma reménykedünk, ma mi vagyunk azok, akik reménykedünk benne, a mi szemeink sem látnak kettőt vagy hármat, hanem kinyilatkoztatás által teljes szívből az egy Istent látják, aki kinyilatkoztatta magát a mennyben atyaként, a földön, a fiúban és a hívőkben a Szent Szellem által lakozást vett. Ezzel azonban mindenképpen számolhatunk, aki úgy elősegíti azokat, akik reménykednek benne. Mi is elmondhatjuk ma, Uram, mi Te benned reménykedünk. Tégy velünk kedvezően, előnyösen, hadd érezzük, hogy úgy szeretsz minket. Mi van a negyedik versben? Egyszerűen nagyszerű. Te meglátogatod azokat, akik az igazságot gyakorolják, és akik a Te útaidon megemlékeznek rólad. Milyen csodálatos egy íge. Hadd térjünk vissza gyorsan az első Korintus 2-höz. Hanem úgy következett be, ahogy meg van írva. És hogyan van megírva, azt elolvastuk. Amit senki füle nem hallott, amit senki szeme nem látott, valaha egy más Istent rajtad kívül. Ez összhangban van mindazzal, amit Isten maga mondott. Ő ismételten azt mondja, egy más Isten rajtam kívül nem létezik. Amit az emberek mondanak, az egyáltalán nem érvényes. Mi Isten tanúskodásában hiszik. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve fel nem fogott, amit Isten elkészített azoknak, akik szeretik őt. Még egyszer elmondom, a teljes mennyei dicsőség el lett készítve számunkra. Ugyanakkor Isten még ezt a Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatást is elkészítette. Rendelkezésére állította az ő népének, amely a szellem által nyilvánul meg előttünk. Amit a 10. versben le van írva közvetlenül utána. Nekünk azonban Isten a szellem által tárta fel, mert a szellem mindent kinyomoz, még az Istenség mélységeit is. Itt nem az áll, hogy a szellem kinyomoz mindent, még a paradicsom vagy a mennyei dicsőség szélességét és hosszúságát is, hanem hogy a szellem kinyomoz mindent, még az Istenség mélységeit is. És én teljes szívemből mondom nektek, ez különböztet meg minket mindenki mástól, hogy ebben az isteni titokban kinyilatkoztatás által részesültünk. Értelmünkkel nem tudjuk megmagyarázni, de nem is kell. Van valahol egy olyan parancs, hogy értelmünkkel kellene megmagyaráznunk Istent? Nem, hanem ahogy meg van írva, és a mennyek mennyei sem képesek felfogni téged, ó Isten. Kik vagyunk mi, hogy felfogjuk őt értelmünkkel? A 7. vers egyszerűen olyan becses. Mi Isten bölcsességéről beszélünk, amely el van rejtve a titokban. Értitek-e, miről van szó? Kénytelenek vagyunk a témánál maradni, mert összefüggésben kell olvassunk és lássunk, hogy miről is van szó. Isten bölcsességéről beszélünk. Isten bölcsessége bolondság az emberek szemében, és Isten ostobasága bölcsebb, mint az emberek bölcsessége. Istennek nincs szüksége senkire, aki tanítsa őt. Ő beszél magáért, és itt az áll, hogy mi Isten bölcsességéről beszélünk, amely el van rejtve a titokban, amelyet Isten eleve elrendelt minden időknek előtte a mi megdicsőlésünkre. Én elmondom nektek úgy, ahogy van. A mi megdicsőlésünkre, és különösen a mi korunkra vonatkozik. Hiszen tudjuk, hogy nincs jogunk mércét felállítani. Isten minden korszakban az akkor létező szellemi állapot szerint fogja megítélni az embereket. A Luther-kori időkből nem követelhetjük meg, hogy azt hitt volna, amit ma hiszünk, mert akkor még nem lett prédikálva sem, és még nem is volt kinyilatkoztatva. tőlünk az ebben az utolsó időben több van követelve, mint tőlük akkor. És most az a fontos, hogy ezt az isteni kinyilatkoztatást, ami úgy el van rejtve, hogy itt le van írva, Isten bölcsességéről beszélünk, amely a titokban el van rejtve. Most átmehetnék a Kolossébeliekhez, és bárhol is kinyithatnám, és ezzel összefüggésben azt írja Pál apostol, a titok Krisztus. Krisztus Isten titka. Leleplezetten. Milyen szép, hogy ezt is láthatjuk, vagy ebben is láthatjuk, aki egyszer szeretne megdicsülni, átalakulni ebből az utolsó időszakból, ebből az utolsó nemzedékből, vagy az utolsó gyülekezeti korszakból, szeretne a megdicsült sokasághoz tartozni, az kénytelen lesz megnyitni magát Isten szellem állt, hogy Isten szellem által legyen bevezetve abba a titokba, amely előzőleg el volt rejtve, de most fel lett tárva az ő szent apostolainak és prófétáinak. És amikor majd az emberek azt mondják, igen, de hiszen mások mégis üdvözültek, anélkül, hogy most a ti dolgaitokkal jönnétek. Ki az, aki a maga dolgaival érvel itt? Hiszen itt nem a magunk dolgával hozakodunk elő. Itt Isten szembesít bennünket a végső kinyilatkoztatással, Jézus Krisztus, ami Urunk kinyilatkoztatásával. És ezt nekünk komolyan kell vennünk. És abban a pillanatban, amelyben ezt hittel befogadjuk, élő kinyilatkoztatás lesz belőle. Nem kell senkinek sem megmagyaráznunk, de számunkra ez egy abszolút bizonyossággá válik. Aztán nekünk azonban Isten kinyilatkoztat az ő szelleme által. Mit is nyilatkoztatott ki nekünk, amit azelőtt szem nem látott és fül nem hallott? Hiszen ők ezt nem is tudták megérteni. Értitek-e, miről itt van itt szó? Mit tettek a zsidók a mi Urunkkal? Ő volt a botrány, a megütközés köve. Nem látták, nem akarták még hallani sem, és így szólaltak meg. Nem akarjuk, hogy ez itt uralkodjék felettünk. Képtelenek voltak látni. Előnyös helyzetben van az, ahogy az Úr akkoriban mondta, a próféták és az igazak közül sokan vágyakoztak arra, hogy lássák, amit ti láttok, és nem látták, és hallják, amit ti hallotok, de nem hallották. Még gyorsan a 12. és a 13. verset. Mi pedig nem a világ szellemét fogadtuk be, hanem az Istenből való szellemet, hogy képesek legyünk felfogni, tudjuk, mivel lettünk megajándékozva Istentől. Tudhattunk-e róla? Hát igenis, mégis, mert ki lett nyilatkoztatva számunkra szellem által. Üdvös tudat, hogy Jézus az enyém. Mi tudjuk, kiben hiszünk, tisztában vagyunk azzal, hogy ki ő. Majd a 13. versben, és erről nem is olyan szavakkal beszélünk, amilyenekkel az emberi bölcsesség taníthatna. Minden további nélkül az emberi bölcsesség sokat taníthat. De mi olyan szavakkal beszélünk, amit a szellem tanít, és a szellemi dolgokat szellemi embereknek magyarázunk. Egy másiknak nem lehet megmagyarázni. És nem az a szellemi, aki azt állítja magáról, hogy szellemi, hanem az az ember szellemi, aki átitatódott Isten szellemétől, aki magában hordozza a kinyilatkoztatás szellemét, ahogy Pál apostol kérte, hogy az Úr ajándékozza nektek a kinyilatkoztatás szellemét és az önmagáról való meg- vagy felismerést. És csak szellemi embereknek tudjuk ezeket a szellemi dolgokat előterjeszteni. Mindenki más azt fogja mondani, ó, hadd vegyelek csak a Máté 3-hoz, és már is meglátod a 3-ot. Ott látni fogod a fiút, ahogyan János megkereszteli, Majd látni fogod a szellemet is, ahogyan galambként leereszkedik, és hallod a mennyből jövő hangot, ahogy hatalmasan visszhangzik. Aztán még meg is fogják kérdezni tőled, igazán nem tudsz 3-ig számolni? Minden bizonnyal, hogy igen. A kérdés csak az, hogy azok, akik olyan jól tudnak 3-ig számolni, tudnak-e 1-ig is számolni? Ez a nagy kérdés, mert az 1 minden alkalommal a kiindulási pont, és csak utána jön minden más. Isten sok minden, ő a teremtő, a fenntartó, a szabadító, a király, ő sok minden. Ő kinyilatkoztathatja magát, ahogy akarja. Senkit nem fog megkérdezni e felől. Ugyanaz az Úr Jézus, aki Isten bárányaként meghalt, egyben főpap is volt, aki feláldozta magát. És ugyanaz, aki közben járó volt, szószólóvá lett. És ezért van így leírva, hogy van egy közben járónk az Atyánál, Jézus az igaz, a szava hihető. És ugyanaz, aki szószóló volt, és most is az, megjelenik egy Saulusnak a Damaszkus felé vezető úton a mennyei fényben. És amikor a földre zuhant, és nem kevéssé megdöbbent, így kérdezi tőle, ki vagy te, Uram? És a válasz így hangzott, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Erre a kijelentésre szeretném, ha az írástudók egy magyarázatot adnának nekem. Erre a szintre nem fognak eljutni, ez elérhetetlen számukra. Nem is kell, maradhatnak ott, ahol vannak. Mi nem akarjuk az írástudók meséjét, hanem Istentől akarunk tanítva lenni, hogy az ő kegyelme és bölcsessége vezessen be minket az Úr ígéjébe. És mondom nektek, akinek ez kinyilatkoztatására lett, egy testvér ezt mondta ezekben a napokban, Frank testvér, minden Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával kezdődik. És ez igaz, nagyon is igaz. Minden Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával veszi kezdetét, és annak ki fogom nyilatkoztatni magam, aki az én ígémet hallja és megtartja, és szeret engem, és így tovább, annak ki fogom nyilatkoztatni magam. Akinek pedig feltárja magát, az nem rágódik többé, nem találgat, mert tudja, hogy kinek és kiben hisz. Te drága szív, elmondhatod-e te is, nekem is ki lett nyilatkoztatva a szellem által? Egy becses kincs, a legnagyobb és legcsodálatosabb kinyilatkoztatás, amely magába foglalja az összes többi kinyilatkoztatást. Ez az isteni kinyilatkoztatás Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, az Atya kinyilatkoztatása a fiúban, és ezért mi szívünk mélyéről hálásak vagyunk a mi Urunknak, mert így kerültünk mi Isten fiúi vagy leányai viszonya közzé, gyermeki viszonyban, hogy Isten fiai és leányai legyünk, mert a kinyilatkoztatás a fiúban, a húsban történt. Minden azért történt, hogy Isten nagy üdvösséggel kapcsolatos terve megvalósuljon, és mi részessei lehetünk ennek a csodálatos üdvösségi tervnek. Isten sokat előkészített a dicsőségben, ne aggódjatok emiatt. Meg fogunk majd lepődni. De aki nem rendelkezik Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, az is meg fog lepődni. Ez hozzá tartozik, ez az első, a többit pedig Isten kegyelemből meg fogja ajándékozni. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyám, az én szívem is arra késztet, hogy hálát adjak neked, hogy felajánljam az imádatot neked. Valóban úgy van, hogy senki szeme nem láthatta önmagától, és senki füle nem hallhatta önmagától, hogy rajtad kívül egyetlen Isten sincs. Nem is volt, és nem is lesz. Te vagy az egyetlen. Ez pedig a szellem által lett kinyilatkoztatva számunkra. Szívünkből hálát adunk neked ezért. És azért is, hogy elkészítetted számunkra dicsőséget. Sok mindent előkészítettél azoknak, akik szeretnek téged. Hűséges Uram, és folytasd a te munkádat bennünk. Mindazt, ami zavar, ami akadályoz, Vedd el tőlem, vedd el tőlünk, vagy rullunk belőlünk. Uram, eljöttünk a te szent arcod elé, hogy újra megtapasztaljunk téged, hogy újra összekapcsolódjunk veled, hogy közösségben legyünk veled. Szeretet, Uram, tárd fel magad a te néped előtt, mint aki ugyanaz. Magasztalunk és imádunk téged. A Jézus nevében. Amen.